Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Áldunk és magasztalunk téged, Urunk. Dicsőség neked, az élet fejedelmének. Köszönjük, hogy itt vagy közöttünk. Köszönjük, hogy ezt azóta pontosan tudhatjuk, hogy igaz, mióta betelt az idő, és megszülettél, emberré lettél. Köszönjük ezt az ünnepet. Köszönjük, hogy azóta mindig rátekinthetünk arra a jászol bölcsőre, amely a maga egyszerűségében, a maga hétköznapiságában, mondhatjuk talán elesettségében és kiszolgáltatottságában, jelképe lett mindannak, amit mi megélünk ezen a földön, és egymásnak adni akarunk. Köszönjük a békét, amelyet a szívünkben szeretnél megteremteni, azáltal, hogy megszületsz ott. Köszönjük, hogy mindig is figyeltél ránk, hogy soha szem elől nem tévesztetted az életünket. Köszönjük, hogy tulajdonképpen végig élted azt velünk együtt. Most, amikor eléd járulunk és magunkkal hozzuk nem csak az ünnep érzését, hanem annak minden nyűgét, problémáját, most, amikor eléd visszük minden kérdésünket, amiktől egyébként szabadulni szeretnénk, de hozzád visszük, mert tudjuk, hogy te vagy a szabadító. Kérünk, teremts bennünk tiszta szívet, és az erős lelket újítsd meg bennünk. Ajándékozd meg önmagaddal az életünket, hogy legyen igazi, valódi ünnepünk. Jézusunk, a te nevedben kérünk, áld meg ünnepi istentiszteletünket, áld meg a veled való közösségünket az úrvacsorában, áld meg gyülekezetünket, családjainkat. Kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Szeretett testvérek, hallgassátok meg Istenünk hozzánk szóló igéjét, amely írva van János evangéliumában, János evangéliumának 13. fejezetében, a 13. fejezet 34. és 35. verseiben. Eképpen. Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Amen. Kedves testvérek, a szeretet ünnepén, ahogy mondják sokan, nem tiltakozom ellene, jól van ez így, az ez, valóban a szeretet ünnepe. A szeretet ünnepén hadd kezdjek egy olyan érdekességgel, ami számomra nagyon fontos, tulajdonképpen az egyik legbensőségesebb szeretet kapcsolat az, amivel most kicsit példálózzak. A lányomról van szó. Ugye az édesanya, a feleség mellett a gyermek, sokszor mellette, sokszor előtte, sokszor kicsit utána, amikor rosszalkodik, és virgácsot kell, hogy a Mikulás adjon neki. De tulajdonképpen mégiscsak eszenciálisan a három szeretett forma, három megélt szeretet közül a gyermek és a szülő kapcsolata. És a lányomat hozom egy kicsit ide, azzal szeretném kezdeni, hogy mostanában felvett egy szófordulatot. Ülünk az asztalnál, és előtte van az étel, és ő pedig elkezdi mondani azt, a család már mosolyog, tudja mi jön, kérek valamit. Nem eszi azt, ami előtte van, és először finoman, csendesen, így tanítottuk, hogy nagyon szépen kell kérni a dolgokat. Aztán, amikor nem kapja meg, akkor egyre határozottabban mondja, hogy kérek valamit. Valamit kérek. Nem tudom, honnan szedte. Feleségemnek vannak ötletei. Én szoktam menni a konyhába, meg az asztalhoz, komódhoz, hogy nincs valami édesség, valami, nincs valami csokoládé, nincs valami. Szerinte innen vette. Apjától tanul a gyermek. Kér valamit, kérek valamit, ami jó, ami nem az, mint ami ott van előttem, és azt akarják rám tukmálni, hogy én azt legyem, hanem valami más, amit én szeretek. Valahogy így érkezünk meg általában a karácsonyba, nem? Látjuk a világot magunk körül rohanni. Vannak küzdelmeink, vannak céljaink, amiket vagy elérünk, vagy nem. Meg akarunk szerezni magunknak valamit. Sőt, a világ, a család, a munkahely, a barátok, azok adnak valamit, de ez nem az igazi. Ez nem az, ami úgy belül megelégedéssel töltene el. És valahogy úgy érezzük, és úgy esünk be a karácsonyba, nagy vásárlási hajsza közepette után, hogy Uram, én kérek valamit. Nekem kellene valami. Van az igazság, hogy határozott elképzeléseink vannak arról, hogy mi az a valami, ami úgy örömmel kellene, hogy eltöltsön. Valami olyan, ami olyan ilyen szavakat lehetne használni, ezek nem marketing hívó szavak, de mindenki ismeri őket, hogy békesség, öröm, szeretet, nyugalom. Olyan dolog, amit úgy szeretnék, hogyha ott lenne mögöttünk, mellettünk, bennünk, körülöttünk, egészség. Kérünk valamit. Az Isten pedig úgy gondolja, hogy ad valamit. Hogyha a gyereknek adok egy csokit, akkor az neki jó, mert az a valami. Sokszor szoktunk inkább mandarint vagy valami gyümölcsöt adni neki, amikor ilyen már hisztibe hajló dologban követeli azt a valamit, mert az mégiscsak egészséges és édes, nem csokoládé. Egymásnak tudunk adni valamit, ami sokszor megelégíteti az elgondolt vágyainkat. Tehát valahol oda tudjuk adni a másiknak az anyagi biztonságot, oda tudjuk adni a másiknak azt, ami a miénk, hűségünket, szeretetünket, örömet tudunk okozni a másiknak. Ezek emberi lehetőségek, ajándékainkban ugye adunk. Tulajdonképpen ez az ajándékozásnak az egyik hátsó összetevője, belső összetevője, hogy szeretnénk adni a másiknak a magunkéból, hogy teljesebbé tegyük az életét, hogy legyen valami az életében. Mondjuk lehet, hogy még egy Winchester, vagy lehet, hogy még egy baba, vagy még egy autó, vagy valami más. Tehát ezt így odaadjuk a másiknak, de ez nem teljes. Ha megunja a gyerek azt a babát, vagy azt az autót, akkor újra vágyik valami másra, hogy adjunk neki valami mást. És így van ezzel sok-sok emberi kapcsolat. Férjünk, feleségünk ad nekünk valamit, ami lehet, hogy ideig, óráig elég, aztán elkezdünk tőle elvárni, várni valami mást. Adjál még valami mást. Az Isten viszont akar adni karácsonykor valamit, valami olyan dolgot, ami után nem lesz hiányérzeted. Ami teljesen, egészében véve betölti az életedet. Most már csak az a kérdés, hogy mi ez. Van egy reklám. Aki tévét néz, úgy valamiért, vagy megy a tévé, az látja, láthatta. Biztos tetszenek emlékezni rá, vagy ismeritek azt, amikor a Mikulás az északi sarkról kilő egy csillagot. Ez mostanában jött be ez a reklám. Nem akarom reklámozni én sem, megmondani, hogy ez a Coca-Cola-nak a reklámja. Nem is azért fizetnek, sőt egyáltalán nem fizetnek, hogy ezt reklámozzam. De érdekes, megmarad bennem, mert ugye a szeretet ünnepkörében arról szól ez a reklám, hogy a Mikulás kilő az északi sarkról, vagy Lapföldről. Most már igazából el vagyok tévedve ezekben a modern mondákban, hogy hol lakik a Mikulás, de valahonnan kilő egy csillagot. Mikulás nem télapó, tehát a télapó az még későbbi, tehát 1950-es évektől számolódik ez a szó, hogy télapó. Tehát próbálták elfedni a Mikulást, mert ugye a Mikulásnak Miklós püspökhöz van valami köze, és az már nem jó az egyébként istentagadós szocialista rezsimben, hogy valakik egy püspöknek az utóképétől kapják az ajándékot. A lényeg az, hogy amikor ez a hógolyó csillag kirepül abból a katapultból, akkor az esti égbolton hagy egy nyomot. Többen bólogatnak, látom, tévét nézünk, ne tessenek tévét nézni, nem jó. Mondom én, aki szintén onnan vettem ezt a reklámot. De mivel mindenki ismeri, tudom, használom. És amikor látják az emberek ezt a csillagot, vagy ezt az üstököst, akkor megváltozik az életük, ugye? Ha jól emlékszem, akkor úgy van, hogy egy fiatal hölgy látja az ablakból, aztán valami átváltozik benne, és kiszalad, és nem engedi el a kedvesét, párját, férjét. Ez nem tisztázott. Mai viszonyokban lehet, hogy nem is muszáj tisztázni, a világ szerint. Én azért szeretném néha, hogy ne menjen el, kibékülnek, megbocsát neki. Aztán ugyanezt látja egy apuka, és aztán hirtelen ötlettől vezérelve odaadja a kamaszodó fiának az autó kulcsot, hogy ő vezessen, és ezzel örömet szerezzen neki. Aztán van egy focipálya, és éppen szabadrugáshoz készülődik egy gyerek, és látja a csillagot, és úgy tesz, mintha meghúzódna a lába, és ezért ő lecserélik, és beállhat az eddig kispadon ülő barátja, csapattársa, és játszhat ő is. Ennek az egésznek az üzenete az, hogy a szeretet, ugye az megváltoztatja a dolgokhoz való hozzáállásunkat. Valamit belül átformál. Amit addig úgy gondoltunk, hogy ezt így kell tennünk, azt megváltoztatja. Megváltoztatja, és teljesen érthetetlen módon reagálunk a dolgokra. Tehát az a szemétláda hadd menjen, a páromra gondolok, feleségemre, férjemre, hadd menjen, legalább jobb lesz az életem nélküle. Vagy ugye az apa a kocsma, biztos most fogom neked odaadni az autót, hogy a jeges úton összetörjed nekem itt az autót, és karácsonykor legyen mit majd kifizetnünk, szervizelni. Persze majd meg később meg majd bulizni is elviszed és összetöröd. Vagy a focipályán, majd biztos most fogom beállítani azt a lúzert a kispadról, amikor nekünk nyerni kell. Hát ez a cél, a csapat ezért játszik, hogy nyerjen. Nem? Majd én berúgom azt, hát azért ül a kispadon, mert nem tud játszani. A szeretet ezt megváltoztatja. Ez az üzenete ennek a reklámnak. Ha valahol egy picit valaki utána jár, és nem a Lapföldön rénszarvasokat gondozó piros ruhás bohósznak nézi a Mikulást, hanem tudja, hogy Miklós püspökről van szó, aki ugye mírai püspök volt a hagyomány szerint, és meg akart menteni egy családot attól, hogy tönkre menjen. A régi monda, a hagyomány úgy tartja, hogy egy szegény embernek volt három lánya, akiket vagy nem tudott férjhez adni, azt mondja az egyik sztori, a másik azt mondja, hogy vagy azért, mert hogy nem volt pénzük, ezért bordélyházba szerette volna adni a három lányát az apa, ezért a püspök, hogy megmentse őket, pénzt adott, és hát a kéményen keresztül dobta bele az utolsó adományt, vagy három éven keresztül mindig ugyanazon a napon, vagy vagy 3 éjszakán keresztül, ezt már nem tudjuk, és azért jön Amerikában a Mikulás a kéményen keresztül, mert onnan esett bele az oknyába az egyik lánynak, vagy harisnyájába az utolsó adomány, és innen nézték meg, látták meg, hogy ki az, de amikor meg akarták köszönni neki, akkor azt mondta, hogy egyedül Istennek tartoznak köszönettel. Kicsit bele mélyed az ember, akkor látja, hogy ebben a sztoriban azért elég erősen ott van az Isten. Mert hogy karácsony, akár mennyire is akarjuk, vagy nem akarjuk, karácsony az Istenről szól. És az Isten valamit adni akar, mint ahogy ez a püspök is akart adni valamit, amikor ajándékozni kezdett, és ennek a lelkisége kell, hogy az életünket vezesse karácsonykor, amikor az ajándékainkat próbáljuk átadni a másik embernek. De van ennek értelme? Azért tegyük ezt, mert valamelyik reklám, vagy mert mindenki ezt teszi? Ugye ez már egy picit fejlődés, nem az ajándéknak az értéke, vagy a minősége a fontos, hanem még a reklám is azt mondja, hogy ott belül az érzésekbe kell valaminek megváltoznia. De hogyha emberileg nézzük, akkor ennek semmi értelme nincsen. Pedig azért nincs, mert emberi szempontból a szeretet gyengeség. Hát majd én fogok megbocsátani? Hát majd a fiam vezessen, mikor én is tudok? Hát majd ő focizzon, mikor én jobban tudok? És hogyha végül mégiscsak engedek, akkor abból csak baj lesz. Abból csak veszteség lesz. Hát emberi szempontból ez az egész történet nem szól másról, mint a veszteségről. Még a Jézus Krisztusi történet is. Hiszen az Isten emberré lett. Kvázi lefokozta magát. Hát nem. Hát ez egy őrületes hiba. Hát hogy lehet az, hogy az Isten, aki hatalmasabb mindennél, egy csecsemő formájában emberré vál, emberré születik? Azt mondja Filippi levélben Pál, hogy emberhez hasonlóvá lett, sőt, embernek bizonyult, teljes egészében magatartás formáját tekintve minden viszonylatban. És valóban ott van Jézus, a Máté evangélium, vagy a Lukács evangéliumát olvassuk, kiszolgáltatottan egy gyermekként, egy jászolban bepólyálva. És ha ez még nem lenne elég, akkor ez az Isten szenvedve nő fel, mert üldözik, mert el kell menekülni a családnak Egyiptomba, mert a király azért nem tartja egészen mondának azt, amit Mikeástól olvasunk, hogy te pedig Efratai Betlehem semmiképpen sem vagy a bár a legkisebb vagy Juda fejedelmi városai közül, mégis benne születik meg a megváltó. Ezt a király tudja, hogy ez nem csak egy gyermekmese, hanem ez valóság, ez az Isten igéje, csak ő nem követi az Isten igéjét. Vannak olyanok, akik ismerik az Isten igéjét, csak nem követik. És azt mondja, hogy akkor öljünk meg minden 2 éves korig megszületett gyermeket Betlehemben és környékén. És van a minden a kis szentek éjszakája, amikor arról emlékezünk, hogy ott bizony legyilkolnak 1000 csecsemőt. És Jézusnak és a családnak menekülnie kell. Hát hol van az angyali sereg, akik a pásztoroknak jelezték, hogy jön a megváltó? Hol van? Hol van az Isten hatalma, hogy eltörölje Heródest és a hadseregét? És hogy egy kicsit ne legyen annyira távoli ez a dolog, kérdezd meg magadtól az élet helyzeteidben, hogy hol van az Isten, amikor és helyettesítsd be, amikor szenvedek, amikor veszteségek érnek, amikor beteg vagyok, amikor nincs pénzem, amikor félek a jövőtől, amikor megpróbálok küzdeni, de nem tudok, mert hatalmasabb dolgokkal állok szembe, mint amilyen hatalmas én vagyok, vagy amilyen hatalmak állnak mögöttem, vagy amilyen hatalmak vesznek körbe. Hát hol van az Isten? Pedig én itt vagyok, a templomban, én hiszek az Istenben. Jézus életének környékén hol van a hatalmas Isten? Az egész életében végig. Megnyilatkozik néha, mikor vizen jár, mikor lecsendesíti a tengert, amikor halottat támaszt föl, megmutatja, hogy igen, bizony, ő az Isten. De a vége a kereszthalál. Csúfos bukás. Emberi szempontból nézve. Csúfos vereség. Vajon, ha mi az életünkben megpróbáljuk megkeresni azt, amit Isten akar adni nekünk? Ugye János evangéliumában, hogy énekeltük is, kezdetben volt az ige testé lett, közöttünk lakott, láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét telve kegyelemmel, de aztán jön az életút, aminek a vége, ez a parancsolat, hogy új parancsolatot adok nektek, egymást szeressétek, ahogy én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, hogy egymást szeretitek. Tehát Isten adja magát, az életét, és ad egy parancsolatot, ami ennek az életnek a mottója, ahogyan én szerettelek titeket. De hogyan szeret az Isten? Hogyan lehet ez a karácsony, és a karácsonynak az igei üzenete valóban a helyén az életünkben? Tudjátok, ehhez szemléletváltás kell. Az a csillag, amit a Mikulás kilő az északi sarkról vagy lapföldről, az lehet ugye Miklós püspök, és lehet az a csillag is, ami a jászolhoz vezeti a bölcseket, Máté evangéliuma szerint Betlehemben. Lehet az a csillag, ami oda vezérel. És hogyha megértjük azt, amit Jézus hozott, akkor megértjük azt, hogy miért kell megbocsátani a férjünknek, feleségünknek, gyermekünknek, szüleinknek, az ellenünk vétkezőknek, ahogy mondja a mi atyánk. Meg kell bocsátani, mert Isten is megbocsát nekünk. Mert hogyha nem bocsátok meg, akkor lehetek én győztes, kikerülhetek én egy vállóperből is, ihaj-csuhaj, de nyertesen. Nem kopaszt meg engem, az biztos. Én elviszek mindent, még a gyereket is elperelem tőle. Győzök. Csak elfelejtem a házasság lényegét. Mert a házasság lényege nem az, hogy én kielégüljek, és én boldog legyek, és én hátteret kapjak, és én gyermekeit kapjak, vagy szüljek. Nem, a házasság lényege az, hogy megtaláljam a belső harmóniát Istennel. Mert a férj és a feleség közötti belső harmónia, lélek harmónia, az jelképezi az Isten és az ember közötti harmóniát. Vagyis, ha győzök, és az én igazam érvényesül, akkor tulajdonképpen a lényeget eltévesztettem, és vesztek. Elvesztem a szeretetet és a lényeget. Vagy a fociban, ahogy az a srác beállítja a lúzert a kispadról. Ha nem akarom beállítani, mert győzni akarok, ezt a meccset meg kell nyerni, akkor lehet, hogy a meccset megnyerem, de a lényeget elveszítem. Mert a futball lényege nem az, hogy az egyik csapat győzzön. Sőt, egyetlen egy sport lényege sem az, hogy valaki győzzön. A sport lényege a sport maga, a játék. Különösképpen a fociban a csapat játék. Hogy örömmel játszunk. Volt Amerikában a 80-as években egy kezdeményezés, az egyik nevelőintézet nevelő testülete kezdeményezte. Focira tanították a bűnöző gyerekeket, akiket azért ítéltek el, mert megöltek valakit, de nem voltak 18 évesek, és nem lehetett börtönbe zárni őket, vagy drogon kapták őket, drogot árusítottak, vagy valami bűnön kapták őket, és az egyik tanár kitalálta, hogy tanítsák őket focira. Miért? Azért, mert győzni akart a főiskolák vagy a középiskolák közötti foci bajnokságon? Nem. Nem, azért, mert a foci csapatjáték, és megtanítja a másik embert becsülni. Megtanít szeretni, és megtanítja azt, hogy hogy kell a hátvédnek előtérbe helyezni a csatár, vagy hogy kell a csatárnak rábíznia magát a hátvédre. És megtanít együtt gondolkodni, közösségben lenni, szeretni. Ha valaki nem ezért focizik, hanem azért, hogy győzzön, akkor már is magyar fociba találja magát. És 8-1-et kap. Mert a lényeget veszítjük el, akkor, amikor magunkra gondolunk. Isten azt mondja, hogy nézz rám. Ha a másik emberre nézel, vagy hogyha a reklámokra, vagy ha a tévére nézel, akkor sokszor csak önzést találsz, és vakvágányra, zsákutcába fut az életed. Azt mondja Jézus, nézz rám, és tanuld meg tőlem, milyen a szeretet. Én Isten lévén emberré születtem, érted? Hogy beálljak a csapatba, hogy ember lehessek, hogy veled játszam, hogy tudjak tanítani a szeretetről. Arról a szeretetről, ami felül tud kerekedni saját magán, amiben az ember, hogyha követi, akkor felül tud kerekedni saját érdekein, saját elképzelésein. Gyülekezetünk vezérlő elvei közül a negyedikhez érkeztünk. Eddig a hagyományokról beszéltünk és tanítottunk, mennyire fontos az, hogy amink van hagyományokban és bármilyen kézzelfogható vagy lelki értékben, azt megőrizzük, és annak az értékét a saját munkánk értékével együtt tovább tudjuk adni a következő generációnak. Ez gyülekezetünknek egy fontos működési elve. A negyedik fontos működési elv az a szeretet közösség. Azt mondja ez az elv, hogy a közösség és az egymást bátorító őszinte szeretet, amely észreveszi, hol van szükség a jó szóra erősítésre, önfeláldozó szeretetre. Ilyen gyülekezeti közösséget szeretnénk építeni. Sok ige támasztja alá, hogy ezt így kell. Pál apostol Efézusi levelében írja, türelemmel viseljétek el egymást szeretettel. És Kolossi levélben azt mondja, hogy mindezek fölé öltsétek föl a szeretetet. A szeretet összefog mindent. A szeretet a lényege az életnek. Nem viszünk mást magunkkal az örökké valóságban, csak azt, amit itt a földön szeretni tudtunk, amit szeretünk. És a szeretet az nem Mikulás szeretet, vagy majom szeretet, vagy szeretem a csoki fagyit, vagy szeretem a Ferrarit, vagy szeretem a Barcelonát, hanem a szeretet az, amikor tudom, hogy a másik embernek mire van szüksége, és azt tudom neki adni. Nem azt, amit kér, mert ha esetleg megkérdeznék tőlem, mit szeretnék, vagy mit kérnék magamnak, akkor lehet, hogy azt mondanám, hogy az ötös lottó nyeremény számait kérem. De az nekem nem lenne jó. Sokan olyan dolgokat kérnek, vagy szeretnek, hogy a lányom azt mondja, hogy ő csokit szeretne, tudom, hogy az nem jó, főleg ebéd előtt, és nem adom oda neki. Adok helyette valami mást. Kezembe veszem, lovagolunk egy kört, és akkor örül, hogy olvasunk egy szép mesét. Vagy játszunk együtt egy kicsit. Az időmből adok neki a csoki helyett. Az időm drágább, mint a csokoládé. És azt nem tudja pótolni semmi és senki. Mert minden egyes perc, ami lepereg, az a tiéd, és azt többet visszahozni senki nem fogja neked. És nem tudod megfizetni sem. De mégis megéri azt adni, mert tudom, hogy neki arra van igazán szüksége. Nem a csokira, vagy a mesére a tévében, hanem az időmre. Meg tudunk tanulni Jézustól így szeretni? Hogy valahol értéke legyen ennek a világi életnek is, mert ez az egyetlen egy valóságos értéke. Ne másra nézz, nézz Krisztusra. Nézz Jézusra. Református bibliolvasó kalózunk mai napra rendelt igéje a Mikás 5.1, amiben egy szót emel ki, a mégis szót. Ha elfelejtetted volna, Isten mégis szeret téged. Istennek sok kifogása lehetett volna azért, hogy ne szülessen meg Betlehembe. Tudjátok, hogy mennyi minden felhozhatott volna azért, hogy ne jöjjön közénk, és ne váltson meg bennünket? 1001 oka lett volna. Naponta legalább 3 oka lett volna. Bűneink miatt, rossz szavunk, rossz gondolatunk, önzésünk miatt felsorolhatott volna millió és milliárdnyi okot, hogy ő ne jöjjön közénk, és mégis megszületett. És erről szól a kereszténység, erről szól a történet, a te történeted. Erről kell, hogy szóljon, nem a magyar államkincstárról, hanem Jézus Krisztusról, az ő szeretetéről. Erről szól ez a református nagy templomi történet is. Amikor felszentelték, másodszor Ravasz László azt mondta, hogy nagyobb van itt a templomnál. 7000 református van Cegléden. Vajon tudják-e, hogy miről szól a karácsonyi üzenet és a történet? Szeretnénk ezt a parancsot betölteni úgy, az egymást szerető, szeretetre intő parancsot és útmutatást, hogy tudja meg mindenki, hogy ez erről szól. És szeretné Isten, ha a te életedben is így töltődne be ez az igény. Ez lenne az a valami, amit megtalálsz, amit ad neked. Hogy te is tudd adni annak, aki a legközelebb áll hozzád. Gyermek, férj, feleség, a legnehezebb az. Ők bosszantanak fel a leghamarabb minket. Nekik kell a legjobban megmutatni, hogy bennünk önfeláldozó szeretet van, és most háttérbe tudom tenni a haragomat, és bár piszokkölyök, nem érdemli meg, mégis szeretem. Bár utolsó gazember, férjem, feleségem, mégis szeretem. Bár ki nem állhatom a főnökömet, mégis szeretem, mert Isten mégis szeret minket. Ezért született erre a világra. Így legyen közösségünk egymással az Úr asztalánál. Hideg van, tudom. Fő a leves, azt is tudom. Vendégek várnak, azt is tudom. Nagyon hamar kimennénk. Mégis maradjunk. Legyen közösségünk, mert ez Krisztus teste és vére. És ez a tiéd mégis. Amen. Jöjjetek, imádkozzunk! Mindenható Úrunk, Istenünk, mégis szeretsz. Annak ellenére, hogy mi olyan sokszor elfelejtettük. Na nem a szót, mert azt tudjuk, több nyelven is, kívülről, hanem a tettet, valódi cselekedetet, ami megvalósul, ami kézzel fogható. Annak ellenére, hogy te megtettél mindent, a legnehezebb körülmények közé kiszolgáltatottan megszülettél értünk, mert szeretsz. Annak ellenére mi elfelejtettük, és te mégis szeretsz. Urunk, szeretnénk, hogyha igazi karácsonyunk lenne. De igazából ne is az legyen, amit mi szeretnénk, hanem cselekedd a mi életünkkel azt, amit te szeretnél. Tanuljunk meg a küzdelmeink között békére lelni. Tanuljuk meg az életünket átadni neked, aki önmagadat átadtad nekünk. Miénk lehettél, és miénk lehetsz most is. Gyere velünk, kérünk, taníts. Taníts közösségeket alkotni. Taníts igazi családot teremteni. Taníts igazi barátságot, igazi szerelmet. Taníts igazi munkát és igazi játékot játszani és dolgozni. Urunk, kérünk, ne legyen hiába való az, hogy te eljöttél közénk, mert jössz majd egyszer dicsőségben, és annak az isteni dicsőségnek a fénye átvilágít majd mindent, és akkor látszódjék meg, mennyire akartunk, és hogyha nem tudtunk, akkor mennyire tudtál te velünk kezdeni valamit. Urunk Istenünk, kérünk, így áld meg Isten tiszteletünk, úrvacsora vételünk, ünnepünk szentelését. Így áld meg, ha majd hazamegyünk, életünket, tudjuk vinni a jó hírt. Tudjunk neked minél több lelket bemutatni. Életünkkel, cselekedeteinkkel, szavainkkal. És Urunk, legvégül kérünk, ne feledkezz meg rólunk, egyen-egyenként, személy szerint, szüles meg bennünk. Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg. Amen.